erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkönek evangélikus énekeskönyvünk 145-ös énekét énekeljük, kezdőénekként 145-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az egyes számú liturgiát énekeljük liturgiaénekként. 21-es számú liturgiánk a 44. oldalon található evangélikus énekes könyvünkben. Íme eljön az Úr népek üdvözítésére, és hallatja dicsőséges hangját, szívetek örömére. Urunk, néped pásztora, hallgass meg! Jöjj el és üdvözíts népedet, kelts minket életre és hirdetjük nevedet. Világoltasd orcádat, hogy üdvözüljünk általad. Amen. Az ember fia eljön az ő atyának dicsőségében, és megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, ne vess el haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsásd meg vétkemét, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, majd megállassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, mennyei atyánk előtt. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, ébreszt fel szívünket, hogy örömmel készüljünk egyszülött fiad eljövetelére, és megújult lélekkel szolgáljunk neked ő által, aki veled és a szent lélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra oltára ülti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk annak 21. fejezetében, a 25. verstől a 36-ig a következőképpen. Isten igét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 21. fejezet 25. versétől. Így szól Isten igéje. És akkor jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbe esnek a népek tanástalanságukban. Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóerői megrendülnek. És akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Mondott nekik egy példázatot is. Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind. Amikor látjátok, hogy kihajtanak, már magatoktól is tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg, közel van az Isten országa. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől, vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni mindazokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. A föltámadott halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket folytassuk a 136-os számú énekünk eléneklésével. 136-os éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Malakiás könyvében, annak harmadik fejezetében, a 13. verstől a 19-ig a következőképpen. Isten igéje, tehát Malakiás könyvéből olvasom a harmadik fejezet 13. versétől. Így szól Isten igéje. Vakmerően beszéltetek ellene, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között. Az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence, olyan lesz minden kevés és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az eljövendőnek, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek eljött foglalkozni. Kedves testvéreim, évezredes probléma képezi a mai igénk alapját is, hisz az Ószövetségben is, de az Új Szövetségben is sokan gondolják, úgy gondolják, hogy ma is érvényes az, hogy sokan mondogatják, hogy azok, akik az Istent nem szeretik, akik kevélyek, akik gondozok, azoknak jobban megy a dolguk, mint azoknak, akik egyébként az Istent keresik, az Isten akaratát cselekszik, vagy az Isten fontos számukra. Sokkal több nehézség és teher adódik az Isten gyermekeinek az életében, mint azokéban, akik egyébként fütyülnek arra, hogy Istennek mi a rendje, Istennek mi az akarata ebben a világban. Nos, az ilyen gondolkodásra mondja az Úr, amit itt az első versben felolvastam, a 13. versben, vakmerően beszéltek. Vakmerően beszéltek, mondja az Úr, de hát mit nevez az Úr vakmerőségnek? Megadja a választ is, az a vakmerőség, hogy Isten népe Isten tagadásba kerül. Az a vakmerőség, hogy az ember, akit az Isten egyébként népévé fogadott, aki figyelt a szavára, meg az Isten meg is áldotta őt, az utána semmibe veszi azt, Isten tagadásba kerül. Mert hisz, a kétségbeesés az alapvetően Isten tagadás. A kétségbeesés, amikor az ember önmagára néz csupán, és az Istenre nem, az Istent elfelejt, és csak azt látja, ami a szem előtt van, az Isten tagadás. Hiába való az Istennek szolgálni, mondják itt ebben az igében. Mi haszna annak, hogy Isten rendje szerint élünk, hisz a gonosztevők gyarapodnak, mi pedig, akik az Isten rendje szerint szeretnénk élni, mi pedig sokkal rosszabbul élünk, sokkal nehezebb az életünk. Így van ez az emberek életében, így látják ezt sokan, amikor az ember arra néz, amit a szeme lát. De az Isten igéje nagyon komolyan figyelmeztet bennünket arra, hogy míg az ember azt látja, ami a szem előtt van, az Isten meg azt vizsgálja, ami a szívben van. És amit az ember szeme lát, az alapvetően csak a felszín, de a lényeg az ott van a mélyen, ott van az embernek a szívében. Bizonyára ismerik a testvérek az Ószövetség egyik nagyon fontos történetét, aminek sok rétege van, de az egyik rétege az, amely most ennek az igének a kapcsán elébünk jöhet, annak a szír Naámánnak, annak a hadvezérnek az élete, aki egyébként ránézésre valóban úgy tűnt, hogy egy tekintélyes ember, a királynak az első embere, a királynak a bizalmasa, egy hatalmas hadseregnek a vezére, aki egyébként maga is erős ember, meg tekintélyes ember. Ha ránéz valaki, akkor csak irigység ébredhet a szívében, hogy milyen jó ennek az embernek. Milyen jó ennek az embernek, hisz gazdag, hatalma van, ereje van, egészséges, de jó lenne, hogyha én is olyan lehetnék, de jó lenne, hogyha helyébe lehetnék én is. De, így írja az ige, belül leprás. még kívülről nem tűnik föl, még kívülről nem látják az emberek, még kívülről csak az látszik, hogy minden rendben van és minden jó, de belülről ott emészti egy olyan kor, ami egyébként az egész életét tönkre teszi. Kívülről még irigylésre méltó, de belül már a gazdagsága, a hatalma, a tisztessége már nem fogja megmenteni. És ha az Isten nem ember, nem avatkozna bele az életébe, az ő szolgáján keresztül, akkor tragédiába torkollana az élete. De azért, mert egyébként jó ezt is látni és hallani, hogy apró pici személyen keresztül, jelentéktelen személyen keresztül, egy izraeli rabszolgalányon keresztül felébred benne a vágy, hogy elmenjen és beszéljen az Isten emberével, aki reménység szerint tud segíteni rajta. Aki reménység szerint helyre tudja tenni az életét. És ő nem mondja azt, hogy hitvány rabszolgalány, nem hallgatok én az ő bizonyságtételére, vagy nem megyek én el egy ilyen csóró országba, mint Izrael, sokkal szebb házak, sokkal szebb városok, sokkal nagyobb folyók vannak a mi országunkban, mint ott Izraelben, hanem azt mondja, hogy ennek a lánynak a szavára, bizonyságtételére, aki azt mondja, hogy él az Úr Izraelben, elindulok és találkozok azzal az Istennel. Nagyon sokszor egy ilyen hitvány jelentéktelen személyen keresztül ébreszti fel az ember szívében Isten a vágyat arra, hogy találkozzunk vele. És ezért, mivel bármilyen hitvány eszközön keresztül az Isten tud működni, még én is lehetek eszköze, még te is lehetsz eszköze arra, hogy fölébrezd a vágyat valakinek a szívében, hogy találkozzon az élő Úrral, aki akkor úgy volt, hogy Izraelben él, de Jézus Krisztus váltsága óta az egész világon kiárasztva az ő kegyelmét jelen van. Ha akkor ez a hatalmas hadvezér, a király első embere, és bizalmasa nem hallgatott volna arra a kislányra, arra a rabszolgalányra, akkor meghalt volna. Amit a szemünk előtt látunk, abba bízunk, ami a szemünk előtt van, az a mi reménységünk, akkor az megcsalhat bennünket. Talán meséltem már a testvéreknek öreg barátomat, aki már a túloldalon van, 20 éve már előre ment, de amíg itt élt a Földön, sokat szenvedett, szklerózis, multiplexe volt, és tolókocsiba fuvaroztam őt néhányszor olyan helyekre, ahová nem tudott volna elmenni másképpen, és ő mesélte azt nekem, hogy akkor még mielőtt az Isten meg nem szólította őt, meg nem fordította a szívét, akkor egyik ismerős elvitte őt egy stadionba, ahol egy nagy rendezvény volt, ahol Kudlik Júlia, Ősz András nevű média szereplővel együtt tartottak egy rendezvényt. És ez az ember, ez egy ilyen Schneidig ember volt, ősz haja, jóvágású férfi volt, aki el tudta csábítani akármelyik nőt maga körül, híres ember volt, gazdag ember volt. Szóval a barátom ott ült a tolókocsiában a lelátón, és azt mondta magába, hogy de jó lenne, hogyha én annak az embernek a helyébe lehetnék. És ez az ember néhány hónap múlva meghalt, mert benne ott volt a rák, csak az kívülről nem látszott. Ott is már egyébként halálos betegként volt jelen, és nem sokára meghalt. A barátom azt látta, hogy ott van egy ember, aki a nő bálványa, akinek a zsebe tele van pénzzel, de nem látta azt, hogy milyen nézti ott belül, és mit teszi tönkre az életét. És valóban, hogyha akkor meghallgatta volna az Isten, vagy valami csoda folytán, valóban a helyébe kerülhetett volna, akkor az én barátom azelőtt meghalt volna, mint hogy az Isten megszólítja az ő szívét, megfordítja az életét. És mivel ez megtörténhetett néhány évvel később, ezért úgy tekintett vissza az alkalomra, hogy igaz az Isten igéje, mert az ember csak azt látja, ami a szem előtt van. De az Isten a szíveket vizsgálja. Mi azt látjuk, hogy valaki jómódú, boldog, pedig az Istenre fütyül, és nem látjuk azt, hogy belülről milyen nézti az életét. Nem látjuk, hogy belülről milyen békétlenségei, milyen szorongásai vannak, és ami kívülről csillogásnak látszik, az egyébként csak valóban a felszín, de alatta meg ott van a rothadás. Isten népének az életében ez a legnagyobb próba, hogy az ember ki tudja mondani, hogy rád bízom. Van egy ilyen kedves énekünk, amit Galád Gyurka bácsi, öreg lelkész barátom tanított még Sámson házán idős embereknek, rád bízom a jó napokat, a rossz napokat, rád bízom az egész életemet, kedvesen kísérte az ő mandolinjával, és valóban ez a hívő embereknek, ez az Isten népének a legkritikusabb pont az életében, hogy rá tudom-e bízni Istenre az életemet. És erről beszél egyébként itt a felolvasott ige szakaszunk előtt Isten igéje, a 9. verset, ha felolvassuk, vagy elolvasom, akkor ez hangzik előttünk, átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Isten az Isten népét, az ő népét vádolja. Hazudtok nekem, be akartok csapni engem. És aztán kiderül, hogy miről is van szó. Istennek a népe becsapta az Istent. Nem adta meg az Istennek a tizedet, azért, mert azt mondta, hogy szárasság van, kevés termés lesz, nem lesz miből megélni. Ezért nem adjuk meg az Istennek, ami az Istené, hanem megtartjuk magunknak. És az Isten azt mondja, becsaptatok. Becsaptatok, és ezért átok van rajtatok. Pedig, ha ideadtátok volna nekem, én meg tudom nyitni az égnek a csatornáit. Én el tudom hajtani a sáskáknak a seregét. Hát azt gondoljátok, hogy magatok erejéből terem meg a földnek a termése, a ti bölcsességetek, vagy a ti tudásotok adja meg. Ha nem lennék én az, aki megáldom azt a munkát, megáldom azt a termést. És valóban, hogyha szétnézünk magunk körül, idei tavasszal és nyárral kapcsolatban is ez fogalmazott meg a szívemben, hogy hát emberileg nézve későn lehetett elvetni a termést, mínusz 10 fok volt, hóviharral, áramkimaradással, még március 15-én is emlékeznek rá a testvérek. Nagyon későn indulhatott be a vetés, a szántóföldi munka, és mégis megteremte a föld a termését, ahogy beszámolnak róla, igazából nem lett sokkal kevesebb termés az idén sem. Ha az Isten megáldja, akkor nem lesz ott kevesebb, akkor sem, ha szűkösnek tűnik. Izrael népének, Isten népének ez volt a bűne, hogy nem merte rábízni az Istenre az életét. De az a kérdés egyébként, hogy te rámered-e bízni az életedet. Oda mered-e tenni Istennek a kezébe az életedet úgy egészen, ahogyan van. És tőle várod azt, hogy megtartson. Persze az nem azt jelenti, hogy beülök a fotelba és lógatom a lábomat, és majd az Isten mindent idehoz. A rábízás azt jelenti, hogy beteszem Isten kezébe az életemet, hogy mindazt, amit ő bele akar helyezni, azt beletehesse, és mindazt, amit ki akar venni az életemből, azt kivehesse. És hogyha ez megtörténik, akkor valóban az Isten áldása lesz majd ott az életedben. Azonban, ha ez ellen rugódozol, hogy valamit ne vegyen ki, mert azt szeretnéd magadnak megtartani, vagy valamit ne tegyen be az életedben, mert azt nem szeretnéd, hogyha megjelenik az életedben, akkor jön a következmény, hogy nem bízod rá az életedet, és ezért az Isten átka lesz rajtad. De hát mondhatják ott a zsidók is, meg mondhatjuk mi is, hogy Uram, hát ez önvédelem, hát védjük a saját életünket, hát szeretnénk megélni, hát szeretnénk látni, hogy van holnapra való, mert hát gyerekeink vannak, családunk van, meg hát a saját életünket is meg kell tartani. De olyan jó látni azokat az eseményeket, amikor az ember tényleg el tudja engedni magát, tényleg rá tudja bízni az Istenre magát, és akkor az Isten hozza a maga áldását. Persze mindegyikünknek genetikailag belénk van táplálva az, hogy tartalékoljunk, hogy tegyünk félre, hogy legyen biztonságban. És hogyha biztonságban ott van, akkor majd biztos, hogy megélhetésünk lesz. De hát jön a moly, meg jön a árvíz, meg mit van, és elmossa az embernek az egész életének a művét. De ha az Isten kezébe teszed, akkor az megvan. Zimányi Józsi bácsinak a története ez. Sokszor hallottam ige hirdetésében, személyesen is elmondta, könyvében is benne van, hogy akkor, amikor árva gyerekeket láttak el a II. Világháború után lent feleségével, és akkor bejött hozzájuk egy szegény asszony, és azt mondta, hogy adjanak nekik valamit enni, mert nem tud a családjának mit adni. És akkor volt ott egy baréknyi tepertő, amit a Józsi bácsi is fogott, az beletette annak az asszonynak a kosarába. Felesége meg, vagy talán még akkor nem volt felesége, azt mondta, hát mit adunk a gyerekeknek? Hát ránk van bízva itt 10-néhány gyerek. A tepertőt még szét lehetett volna neki osztani. Mindenki kapott volna egy kicsit, át tudtuk volna vészelni ezt a mai napot. Hát volna meg aztán majd lett volna valami. A Józsi bácsi fogta az egészet, és beletette abba a kosárba, és meséli, hogy amikor ment kifelé ez az asszony azon a kapun, ami ennek a háznak a kapuja volt, szembe jött vele egy másik asszony, még a kosarak össze is akadtak ott a kapuba, és az asszony egy egész kosár tepertőt hozott. És akkor azt mondta térdre borulva, hogy Uram, köszönöm. Azért, mert el merte engedni, ezért tízszeresen, százszor annyit kapott vissza. Nem könnyű elengedni, mert ez volt elég táplálva, genetikailag, hogy biztosítsuk magunkat. De az Isten azt mondja, hogy az a vádam ellened, hogy nem bízol benned, és ez a bizalmatlanság, ez a kétségeskedés, ez Isten tagadás. Tehát próbáljátok ki magatokat. Próbáljátok ki engem, mondja az Úr. Próbáljátok ki engem. Engedjétek el, és meglátjátok, megtartom az életeteket. Igen, de ha ez a ráhagyatkozás hogyan is működik? Mikor indulhat el az ember életében ez a ráhagyatkozás? Erről is beszél egyébként ez az ige szakasz, a tanulmányi ige szakaszunk előtti rész. Azt tudja rábízni magát, aki megtér. Erre mondja az Isten az ő népének. Térjetek meg, és bízzátok rám magatokat. Mert ha nem tértetek meg, ha nem fordultatok vissza hozzám, ha nem én irányítottam, az a persze, hogy nem tudtok rám hagyatkozni. Ezért kérlek titeket, térjetek meg, és akkor majd rá tudtok hagyatkozni az én kegyelmemre. És ma még itt van a megtérésnek az ideje. Erről, a mai ige szakaszunk erről beszél, hogy itt van a kegyelemnek az időszaka, és majd el fog jönni az ítéletnek az időszaka is. Most még a kegyelem idejében vagyunk, amikor az emberek hitre juthatnak, amikor az emberek megtérhetnek. A lehetőségek ideje van most. De eljön majd az a nap, mondja az Úr, amelyen aztán majd nem szívesen találkozik az ember. Az ítélet napja, és akkor az Isten nem azt nézi, ami a szem előtt van, hanem azt nézi, ami az ember szívében van. Nem azt nézi, amit kifelé mutatott az ember, hanem azt nézi, amilyen szándék vezérelte. A gondolatait, a szavait, a cselekedeteit. Akkor lehull a lepel mindenről. Nem lesz, ami eltakarja a gondolatodat, a cselekedetednek az indítóját, mozgatórugóját. Minden napvilágra fog kerülni. És azon a napon világossá lesz az, hogy mi a különbség az Isten hívők és az őt nem tisztelők között. Azt mondja, Isten, akkor lehull a lepel. Akkor világossá lesz előttetek. Most csak a felszínt látjátok. Most csak azt látjátok, hogy azok, akik gonoszok, akik kérkedők, kevélyek, akik az Isten akaratával szemben haladnak, milyen boldogok, milyen jól megy a soruk. De azon a napon majd teljesen világossá lesz. Persze akkor már késő. Ha valaki arra vár, hogy majd eljön az a nap, és akkor meglátjuk, az késő. Isten még adott nekünk egy kegyelmi időszakot. Hogy az ő világosságával lássunk világosságot. Hogy az ő szemével lássuk az ő kegyelmét. Az ő lehetőségét. És el tudjuk fogadni azt a kegyelmet, amit a fiában, az Úr Jézus Krisztusban ideadott. Hisz Jézus eljött ebbe a világba. Így mondja János evangélium, és olyan jó ezt ízlelgetni, hogy az ige testé lett. Az Istennek a teremtő szava testi formát vett föl. Ide jött közzénk, mint ember, beszélt. A mi nyelvünkön beszélt. A mi életünket élte. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, és megígérte, hogy újra el fog jönni. Eljött ebbe a világba 2000 esztendővel ezelőtt, és el fog jönni újra, aminek a dátumát nem ismerjük. De, ahogy imént olvastam Lukács evangéliumából, az oltár előtti igében, úgy fog eljönni, hogy nem várja az ember, és nem tudja az időpontját. Bár tudjuk, hogy ha kipattannak a rügyek, akkor nem soka itt a nyár. Ismerjük a természetnek a rendjét. És erre hivatkozik az Isten igény, és lesznek jelek, amiből majd arra következtethettek, hogy majd jön az Isten országának eljövetele. Tehát lesznek jelek, egyértelmű jelek lesznek. De még azt mondja az Isten, nem tudjátok, senki nem tudja, egyedül az Atya tudja ennek az időpontját. Tehát Jézus eljött, és el fog jönni másodszor is a történelem egy pontján, és a közben nem jöhetett be az életedbe. Eljött Jézus ebbe a világba, és el fog jönni ebbe a világba. Eljött, hogy a kegyelmét hirdesse, hogy a világ bűnét, a világ bűnének büntetését magára vegye, és eljön aztán, hogy megítélje az embert, a világot bűntekintetében. És hogy a kettő között nem jöhetett be a te életedbe személyes megváltóként, akkor ez a második eljövetel egy rettenetes időpont lesz számodra. Isten azért arra szeretne figyelmeztetni, ezen a mai vasárnapon is, de egyébként minden jelével, a világnak minden jelével erre szeretne benneteket figyelmeztetni, hogy személyes megváltóként szeretne belépni az életetekbe, hogy rendezze a rendezetlenséget. Hogy belülről legyen rendben az ember élete. Hogy ne csak azt lássuk, ami a szemünk előtt van, hanem lássunk a szívbe is. Mert a szemünk megcsal. Öreg barátom, Esperes barátom, aki meghalt már, egy LMK-ban voltunk, és megkedvelt Gyula bácsi, és a találkoztunk, mindig ilyen jó erős szorítása volt, és akkor jól megszorítottuk egymás kezét. És egyszer, amikor éppen már gerincsért műtétre készültem volna, és igazából el sem akartam menni az LMK-ra, de mondom, hát nem mutatom azt, hogy nagyon beteg vagyok, hát úgy eltipegtem, de alig bírtam állni a lábamon. És az öreg megfogta a kezem, és jó erősen megrázta, majd szétszakadt a hátam. És akkor azt mondja, hogy te szeretnék ilyen erős lenni, mint te, vagy ilyen fiatal egészséges lenni. Hát mondom, Gyula bácsi, akkor mennél a műtőbe jövő héten, vagy olyan lennél, mint én. De neked meg nem kell. Tehát kívülről azt látta, itt van egy fiatal, egy erős, egy egészséges ember. De jó lenne még egyszer ilyen idősnek lenni. Aztán közben mentem a műtőbe. Nem sokkal később. Kívülről nem látszott ez, de belülről ott volt. Az Isten mindig belülről vizsgál bennünket, mi pedig csak a felszínt látjuk. Szeretne bennünket helyre, szeretne bennünket az ő szemével láttatni, és szeretné, hogyha nem lenne azon az utolsó napon majd sírás és fogaknak csikorgatása, és nem lenne szenvedés, meg nem lenne egymás felé hánytolgatás, hogy miért nem mondtad nekem, hogy ez ennyire komoly, miért nem hitetted el velem, miért nem ráztál meg, miért nem álltál oda elén, hogy ne engedj tovább egy lépéssel sem, hogy ez nem játék, hogy ez az életed kérdése, és valóban az élet kérdése ez. Isten azt mondja, vakmerően beszéltek, és a világ ilyen vakmerő valóban. A világ vakmerően odahányja Isten elé a gondolatait, odahányja elé a vágyait is, pedig azt kellene mondani, Uram, könyörülj rajtam. Én szeretnék hozzátérni, én szeretnék hozzáfordulni, én szeretném, hogyha te raknál rendbe az életemet, hogy majd azon a második visszajövetelen az örvendezés lehetne a szívemben. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te olyan csodálatos lehetőséget kínáltál fiadban, az Úr Jézus Krisztusban ennek a világnak, amelyet ember jelme ki nem ötölhetett volna. Köszönjük néked, Urunk, hogy így tetted rendbe az életünket, így tetted rendbe a világnak az életét. Köszönjük, hogy nem kell azt a második jövetelt, eljövetelt félelemmel várnunk, te tudsz a szívünkbe reménységet adni. És add meg, Urunk, hogy ez a reménység meg ne szégyenüljön. Add meg azt a bátorságot, Urunk, a szívünkbe, hogy rád merjük bízni az egész életünket. Add a szívünkbe azt a reménységet, hogy aki benned bízik, az sohasem szégyenül meg. Köszönjük, Urunk, hogy te megígérted, fiadban az Úr Jézus Krisztusban megtartol. Megtartod az életünket itt a földi létben is, és az eljövendő országban is. Hadd lehessen ez a bizonyosság mindegyikünké a te dicsőségedre. Amen. Kérdezem a testvéreknek, hogy december 14-én szombaton adventi csendes napunk lesz. Mindenki szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra, 10 órától 16 óráig leszünk együtt, mint ahogy elmúlt vasárnap már hirdettem. Bozorádi András és felesége jön szolgálni közénk, akik kívülről jönnek szolgálatra. Kértem az asszony testvéreket, hogy akik tudnak, süteménnyel szolgáljanak a csendes nap felé, ebédet, mint ahogy szoktuk, biztosítunk ezen a napon, és természetesen úrvacsorás alkalommal fejeződik be ez a csendes nap. Mindenkit szeretettel várunk, hívunk, és kérem a testvéreket is, hogy kilógassák azokat, akik el tudnak jönni. A következő vasárnapunkon az istentisztelet szokott rendben és időben meg lesz tartva, arra is hívunk és várunk mindenkit, tessenek jönni istentiszteleti közösségbe, hogy átéljük azt, amire az Isten bennünket elhívott ebben az adventi időszakban. Megjelent most a gyülekezeti hírlevelünk, a két havi hírlevél, amelyben benne vannak a elkövetkezendő időszak programjai, benne vannak a karácsonyi és óévi, újévi istentiszteletek időpontja is, és jövő év első csendes napjai, csendes hetei is. Biatorbágyi férfi hétre, az első hétre már betelt a létszám, oda már nem lehet jelentkezni. A második hétre megyünk innen a gyülekezetből, akik szeretnének jelentkezni még oda, azt hiszem van hely, és lesz márciusban egy harmadik férfi csendes hét, amelyre szintén lehet jelentkezni. Oda pedig Marcsek Balázs készül, ugye, a március közepi, pontosan nem nincs előttem a dátuma, de mindenképpen készüljünk úgy, hogy ide én fogok menni a második hétre, a harmadik hétre pedig Balázs megy, és akkor egy mikrobusszal, akik tudnak velünk jönni, akkor szívesen visszük. Asszony testvéreknek is lesz hét, februárban is, arra is lehet jelentkezni. Természetesen, akik nem tudnak internetet kezelni, akkor szívesen segítünk ebben. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük egy Balázs Jánosné testvérünket, aki Szuhánszki Julianna néven született ebbe a világba. Az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe, és bennünket pedig emlékeztessen, ami mennyei atyánk arra, hogy az életünk véges, és valóban juthassunk bölcs szívhez, mire elérkezünk életünk végéhez. Dicsőség legyen az atyának, fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük 140-es számú énekünket, a 140-es éneknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy szent igéd ma is itt lehetett közöttünk, és köszönjük, Urunk, hogy szerte a világon, sok helyen, ezen a mai napon hirdették a te evangéliumodat, hirdették a meghívásodat. Add meg, hogy minél többen engedhessenek a te kegyelmed hívásának, és minél többen rendeződhessenek a te akaratodban, a te rended szerint. Add Uram, hogy szent igéd gazdagsága bennünk maradjon, és annak gyümölcseit teremjük hitben és szeretetben. Sokak felé kiáradhasson az, amit te az igéd által tudsz adni a szívünkbe. Így adok hálát, Uram, azért, hogy itt lehetünk most gyülekezetünkben, ezen a Isten tiszteleti közösségen. Köszönjük néked, Urunk, hogy vágyat ébresztettél a szívünkbe, hogy együtt legyünk, hogy téged keressünk, téged várjunk. Így azokkal is, akik nem tudtak eljönni, add meg, hogy ki a maga helyén megtalálhassa a benned való békességet, és adj vágyakozást a szívükbe, hogy akaratodat cselekedjék, és figyeljenek a te szavadra. Adj igét a szívükbe, és adj szent lelked közösségét is. Köszönöm, Uram, hogy te szolgálókat hívsz el szerte a világon, és köszönjük, hogy itt a gyülekezetünkben is vannak szolgálók, szolgálattevők. Add meg, hogy az ő szolgálatuk visszafordulhasson rájuk, és áldott életet adhasson számukra, és köszönjük azokat a gyümölcsöket, amelyeket tapasztalhatunk. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy minden felekezetben azokat az embereket, akik figyelnek a szavadra, te megáldod, add meg, hogy ezek az emberek megtalálhassák az egymással való közösséget, és egyedüli megváltó Urukban megtalálhassák a reménységet is. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az egyedüli Isten, te vagy az élő Úr, akinek szava van az emberekhez. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen szépnek, csodálatosnak teremtetted ezt a világot, és ennek a világnak a rendjét te tartod meg. Add meg, hogy akik e világ fenntartásában felelősséget kaptak, azok hallhassák a te igédet, ismerhessék a te akaratodat, és így szolgáljanak a világ rendjének fenntartásában. Köszönjük, Urunk, hogy így lehet előtted népünk, nemzetünk, hazánk is, minden szolgálattevő, minden szolgáló, minden miniszter, aki tőled kapott felhatalmazást, aki neked kell, hogy elszámoljon szolgálatával, tőled kaphasson bölcsességet, bárcsak mindenki figyelhetné a te akaratodat, és azon járhatna, abban járhatna, megtapasztalva jelenlétedet, áldásodat, és így az egész ország, mi is nyerhetnénk áldást az ő szolgálatukon keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy te meg szeretnéd áldani minden szolgádnak a munkáját. Köszönjük, hogy egyéni életünk is ott lehet a te kezedben. Így adunk hálát, Urunk, azért, hogy te tudod megáldani egyedül és megtartani a házasságnak a rendjét, áldását. Köszönjük, Urunk, hogy nem engedted, hogy egyedül maradjon az ember, társat, hozzáillő társat adtál neki. Add meg, hogy ez a társ valódi társ lehessen, valóban fél lehessen az egészben, és úgy élhessük az életünket, ahogy ezt te elénk adtad. Add meg, hogy ez a rend sokak számára fontos lehessen, hogy a gyerekek biztonságban nőhessenek föl a családban, és így áld meg, Urunk, a gyermeknevelésünket is, hogy azt a bölcsességet, amit te adtál ebben a világban, az rajtunk keresztül is eljuthasson hozzájuk. És így kérünk azokért a gyermekekért, akik most születtek, így Berecaniékat is, magyarúsi családot is elé tesszük, Urunk, a kisgyermekükkel, add meg, hogy mind a három legény a te dicsőségedre növekedhessen. És így azokkal is, Urunk, akik még állapotosabb gyermeket várnak, add meg, hogy a te békességedben hordozhassák ezt az áldást, és a te kegyelmedben szülhessenek, és nevelhessék gyermekeiket. Köszönjük, Urunk, hogy mindenek felett tudsz gondoskodni rólunk. Előtted van a mi gazdasági helyzetünk, anyagi helyzetünk is, hisz te tőled nyerhetünk megelégítetést. Így légy azokkal, akik nem tudnak magukról gondoskodni, te adj lehetőséget számukra, hogy a megélhetőségük az te tőled fakadhasson. Te légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett, hogy megtalálhassák az életük biztonságát, és add meg, Urunk, hogy mi is megtalálhassuk a feléjük való szolgálatot. Segíts bennünket, Urunk, a felelősségvállalásban. És köszönjük, Urunk, hogy az életünk ideje a te kezedben van. Így kérünk a gyászoló családért, Urunk, te áld meg a Balázs családot, minden tagját, akik most te előtted állnak, szívük békétlenségével, a hiánnyal, amit szerettük elveszte, okozott. Add meg, hogy te gyógyíthasd ezeket a sebeket, és te benned nyerhessenek megbékélést, békességet. és bennünket is használjunk, hogy ez a békesség, ez sokak felé kiáradó békesség lehessen, és munkálkodhasson a szívekben. Köszönjük, Urunk, hogy előtted nincs elveszett ember, te mindenkit hívsz magadhoz. Köszönjük, hogy ezen a mai istentiszteleten is hallhattuk a te hívásodat. Add meg, hogy szívünk megnyílhasson igéd előtt, és te betölthesd rajtunk akaratodat, és mi pedig elnyerhessük azt az üdvösséget, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban készítettél nekünk, és elnyerhessük azt a mennyei hont, amit a más világon, a te országodban készítettél számunkra. Add meg, hogy fiadban, az Úr Jézus Krisztusban mindnyájan elnyerhessük ezt az ajándékot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.